Ézsaiás könyvének 55. fejezetének a 7. versétől a 11-ig bezárólag olvasom. Hagyj el a gonosz az ő utát és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé gyümölcsövé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Ézsaiás könyvének a 55. fejezetének a felolvasott része, egyben ennek a heti résznek is a profétai része, tehát magának a Sabbat Weileknek. Kicsit előre mentem, mert még nem abban a hétben vagyunk. De mivel a zsidóság éppen készül a Jom Kippurra, illetve az új eszendőre, Rosh Hashanára, már vigasztaló proféciák vannak, és mind jó hírt közöl a néppel. Végül is azt olvastuk, hogy Istennél nagy a kegyelem, bővölködik a kegyelem, de a feltételeket is közli. Ézsaiásnak a szájából, tollából közli mindezt, és tudni kell azért Ézsaiásnak a korát, hogy Ézsaiás is ugyanabban a helyzetben volt, mint bármelyik proféta, amelyiket Isten úgymond a népnek küldött, nem tartott sokáig, utána 400 évvel elhallgattak a proféták Babilon után, de Ézsaiásra is jellemző ugyanaz, hogy egy nagyon jó létben levő, gazdag, sőt erős országba született valamikor, és mi lett belőle? Az lett belőle, hogy a nagy jólétben maga Izrael, mint olyan, egyszerűen fütyült az ő istenére. Úgy mondom a fütyültet, hogy nem a sofárt fújta, hanem egyszerűen nem érdekelte. Mi megvalósítottuk a magunk álmai, szépen vagyunk, jól vagyunk, gazdagok vagyunk, sikeresek vagyunk, és ez teljesen mai állapot. Teljesen mai állapot. Mert az ilyen állapotnak mindig az a következménye, Isten azt mondja, jól van, akkor egyedül maradtok. Jól van, és ebben az egyedül maradt állapotban van egy Ézsaiás, akinek úgy, mint minden profétának, magának kell megszenvedni azt, ami később Izraelre is vonatkozik. Mondhatnám azt, hogy Ézsaiásnak két fia volt, és a két fia már eleve rámutatott Izrael sorsára, a jövendőjére. És hát ha befejezzük az Ézsaiásnak a történetét, azért Ézsaiásnak a kimenetele is az volt, hogy azért a jutalom az volt, hogy ő is meghalt, megölték. A hagyomány szerint is. De miről is szól ez az ígéret? Arról, hogy tényleg Istennek a szeretete, Istennek az irgalma, Istennek a kegyelme, mint olyan bőséges. Még abban az állapotban is, amiben ma élünk, mert a mai állapot teljesen ugyanaz. Egységesen vagyunk bűnösek. Egységesen a fogyasztói társadalom, egységesen a jólét. Bármennyire szépítjük, vagy nem szépítjük, ebben az állapotban mi élünk, még az 50-60 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is jólét. Bizony jólétbe élünk. Bizonyban istentelenül élünk, mert annak idején jó magam is 50-60 évvel ezelőtt több imát hallottam, mert valahogy szeretett volna kérni még ez az ország, a hazám is, abból az állapotban, amiben voltunk. Igen, reménytelen helyzetben voltunk, szorult helyzetben voltunk, gazdaságilag otthon a családok is azért nagyon-nagyon takarékosan kellett élni a semmiből is. Akkor tudtunk imádkozni. Akkor tele voltak a templomok, gyülekezetek, zsinagógák, minden tele volt. És ahogy megjött a jólét, mondhatnám, egészen datálhatnám, hogy a 70-es, 80-as évek tájékán elindult egy változás, amikor egyre inkább szabadok lettek az emberek arra, hogy Istent keressék, és nem volt már vallási üldözés, és egyéb különben soha nem volt, akkor úgy elfelejtettük Istent. Elfelejtettük Istent a nagy rendszerváltozásnál, bármennyire minden ajtóra ki van függesztve, hogy keresztény, meg zsidó, meg zsidó felújulás, meg revolúció, meg reform, meg micsodák. Nem, üresek a zsinagógák, és ha megnézzük, üresek a templomok, és kulturális fesztiválokat még találunk itt ott, amott dicsőítés, vagy bármi szinten, de elhagyta a nép Istenét. És ennek következményei vannak, mert az a bizonyos uralom az előbb-utóbb rajtunk lesz, rajtunk van. Ennek a világnak az uralma Isten népén ugyanúgy rajta van, mint annak idején a szíreken, vagy a bármelyik ellenségesé vált népen. Ugyanúgy rajtunk van a baj. És mégis Isten azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolatom. És az figyelmeztető számomra, és nem azt jelenti, hogy igen vagy nem, nem erről szól. Sokkal többről van erről szó. Arról van szó, hogy amikor az ember megszületik alapvetően, az első alapvető tulajdonsága Isten ellen megy. Igen, a pici gyerek is úgy kezdi, hogy akarjom. Alig tud beszélni, de ez az első szava. Akarjom, nem kérem, meg tanulom, akarom. És így kezdődik, hogy az akaratnak van egy olyan gondolata, hogy én gondolok valamit, ami akaratommá válik, az elképzelt dolgom, amiből képet képeztem, és én ezt akarom. És meg is cselekszem. A bűnösség nem eleve született, hanem hajlam, mikor a gyerek is már elkezdi, mondjuk ki, Isten ellenes tevékenységét. Saját maga ellen tesz, mert a saját maga gondolatai által megy. Saját maga elképzel egy képet, hogy az a gömböly, abba bele kell rúgni, vagy nem tudom, mit csinál, mert az úgy jó neki, vagy meg szájához kell venni, mert, és képzetei születnek, és ha nem tanítanánk, nagyon korán meg is halna, mert olyan dolgot csinálna, ami minden rendelés törvénnyel, akár biológiai, bármilyen törvénnyel szembe menne. Ha nem lennénk ott egy kisgyereknél, meghalna. És később is, ha nem lennénk mellette, nem vigyáznánk, szintén meghalna, olyan törvénytelenséget okozna a saját gondolatai által. És a saját gondolatok pontosan ez az önzésből adódnak, ami a kisgyereknél is ott van, és Izraelnél is az a kis puffadt arcú, kis gömbölydett kis Izrael, aki jól volt, jól Istentől megáldva, tényleg jól létben volt, elkényelmesedett, önző lett, kevély lett, és minden, mert a saját gondolata az volt, hogy de jó, hát én milyen ügyes vagyok, hát én milyen nagy vagyok. Ha őszintén belenézünk a mi életünkbe, ha nem figyelünk oda nagyon sokszor, különösen, amikor már jobban vagyunk, mikor már egzisztenciálisan, vagy bármilyen szinten jó dolgunkban vagyunk, akkor első dolog, hogy mindjárt magunknak emelünk, trónusokat, mindjárt magunknak emelünk sikeres diadaléveket, mert ugyan mi milyen sikeresek vagyunk, hát én magamnak köszönhetem az egzisztenciámat, hát én csináltam a nagy sikereket, hát én vagyok. És az istentelenség bennünk van, az Isten ellenesség. A nagy sikereinknél igenis megnézhetjük, mennyi kitűzőt raktunk föl magunkra, mennyi jelvényt, meg oklevelet, meg nem tudom micsodát. És ennek arányában hányszor mondtak, hogy köszönöm Istenem, hogy van egészségem, hogy megáldottál anyagiakban, hogy egyáltalán tudok menni, van hangom, van minden, ami kell az életemhez. Ez mind a mi sikerünk. És mi így gondoljuk. És ha mi így gondoljuk, akkor Isten ellen gondolkodunk. Valóban, és mennyiszer van az. És akkor a saját életemben így ömthetném a témákat és a helyzeteket és a megtörtént dolgokat felsorolhatnám. Hányszor volt az, hogy én így gondolom. És úgy hívőként mondtam, hogy Isten, ugye te is így gondolod. Valahogy egy kicsit elvesztettem az első és a második helynek a történetét, hogy ki a nagyobb és kinek van akarata és gondolata rólam. Sokszor volt az, hogy én akarom. Ugye te is úgy látod, Isten? És igazából, ha visszagondolok, és nagyon őszinte vagyok, a kérdés miért föltettem még olykor, de a választ én nem vártam meg. Nagyon sokszor. Ennek köszönhető az, hogy milyen házasságot kötöttem. Én akartam, tragédia lett belőle. Én akartam. Jót akartam. Nem akarom sokszor ismételni. Felesége, családa, stb. Én viszonylagosan zűlött életmód után jót akartam. Csak elfelejtettem megkérdezni Isten, és pont azt a nőt szánta nekem feleségül. Beleléptem olyan csapdába, ami egy életen keresztül majdnem végigkísért. De évtizedekig. Tényleg oda tudunk-e Isten elé állni, hogy Istenem, rendben van. Szükségem van erre meg erre. De amihez nyúlok, az tőled van? Akár egy házasságban az a társ tőled van? És kérem a választ, mert nem akarok bajba kerülni. Nagyon szép és nagyon jó az én vágyaim és természetes vágyaimmal, Isten szenti vágyaimmal valahogy klappol is a dolog, hogy kell ez, kell az, kell amaz, de nem kérdezzük meg azt, hogy és ő kell? Őt adtad? Azt adtad? Annyit adtál? Nem kérdezzük meg Istent, hanem pecséteket kérjük, mind a, nem is akartam mondani, hogy milyen állapotban az ember kell, aki rohan, hogy kérj egy pecsétet, egy igazolást önmagamra. Isten nagy igazolja, hogy én vagyok az Isten. Csúnyát mondtam. Az én gondolatom nem a ti gondolataitok. És az én gondolataim, és ezt talán nagyon-nagyon meg kéne tanulni, ami ebben a bibliai versben van, sokkal fölötte van annál, ami itt a Földön történik. Magasabban van az egekben. Ez pedig iránymutató Istennek a gondolata. Nem arról szól Istennek a gondolata, hogy neked itt most ebbe a 120 esztendődbe, amit úgy szeretnénk megélni, minden mindben, sikeres, jó, szép, de sorolhatnám, milyen vágyaink vannak. Abban Isten úgy gondolja, hogy neked adott mindent. Nem, Isten más gondolt. Neked akarja adni az örököt, a végtelent, azt, amit úgy hívnak, hogy vissza az édenkertbe, vissza a teremtettségi állapotba. Istennek ez a gondolata. Nekem az a gondolatom, hogy holnap tele legyen a pénztárcám, bankszámlám, most már azt kell mondani lassan csak, tele legyen a konyhám, meg a gyomrom, meg mindenem, hogy jó csaj legyen a balomon, jobbomon, kinek hogy tetszik. A katona az a balem viszi, mert tudjuk tiszelegni, jó, tudom, megtanultam, olyat is használtam, ilyen módokat is. Na, a történet az, hogy igazából tényleg ez a kérdés. Átadtuk meg gondolatunkat, hogy egy örök érvényű gondolatra úgymond lecseréljük. Alá tudjuk-e rendelni a mi földi gondolatainkat, hogy itt élünk a Földön, de mi a következő lépés? Istennek mi a gondolata, hogyha én meghalok, ez ilyen hétköznap is, ha mondtam, mi van akkor, hogyha én meghalok? Mi Istennek a gondolata? És tudnom kell, és tudom. És amikor tényleg ott a választott népnek szól Isten, hogy az én gondolatom nem a ti gondolatatok. Ti azt hittek, hogy minden szép, minden jó, milyen sikeresek vagytok és egyebek. Nekem nem ez a gondolatom, nekem nem az a célom, hogy legyen egy világ uralmi Izrael, és egy mindenben sikeres, arannyal kitömött Izrael. Nekem más tervem van. És azt lebontom a saját életünkre. Tényleg? Nekünk az a lényeges, hogy mennyi van a bankszámlán, milyen autóba ülök, és milyen kastélyból cipelem ki az agyon dekorált feleségemet? Ez nem Isten gondolata. Isten sok minden megad, ami jó, és ami kell, és ami személyre szabott. Ezt kérhetem, és meg fogja adni. De valóban összetudjuk valahogy hangolni, szinkronizálni, és nem szinkretizálni a gondolatunkat Isten gondolatával. Ugye ez, amit itt vagyunk, ez X év. Kinek mennyi adatott? Vagy ki mennyit dorbézolt és pocsékolt el belőle, még ez is benne van a szabad akarat területén. Ennyi. De mi van utána? És még odáig is mehetek, hogy mi lesz utána, hogyha valamelyikünk meghal a férjemmel vagy feleségemmel? És mi lesz utána? Jobb férhez megy, vagy megnősül? Nem. Mi lesz utána? Hol van az örök és a végtelen kérdés, a térből és időből való kimenés közösen? Gondoltunk erre? Hogy egy házasság az örök és végtelen? Mert mi arra gondolunk, hogy amíg jó, az jó. Amíg lehet használni így, úgy, amúgy, eddig jó. Azt mondta, lecseréljük, mint az ócska autód, lejárt a szavatossága, nem kap új vizsgát, az mehet. Nem, Isten az örökben gondolkodik. Ha te valakinek most megfogod a kezét, és azt mondod, hogy mi ketten egyek leszünk, az elválaszthatatlan, ha Isten szerinti, és ha Istentől van. Nincs csere. Istentől valónál nincs csere. Ott végtelenségben együtt leszünk. Gondoltunk a mi gondolatunk ellenében arra, Isten, hogy gondolja a mi gondolatunkat? A ti gondolatotok nem az enyém. De az nem azt jelenti, hogy Isten így leírt, és azt mondja, ennyi. hanem azt mondta, egyeztessél már velem, kérdezzél már, és minden esetben kérdezzél. Minden esetben bármihez nyúlsz, az enyém? Mennyi az enyém? Meddig? A léptékeket, mértékeket Isten nekünk a földön megszabta, kijelölte. Még az éveket is ismerik a Bibliából, ennyi vagy annyi, vagy még meg vagy áldva valamennyi többen, mert szükség van rá a földön. De tényleg tudom, hogy mit szabott, adott nekem Isten. És ezért legyek hálás. És ne azt mondjam, hogy jaj, de jó, én vigyáztam az egészségemre, egy csomó vitamint bezabáltam, akkor vettem, és én győztem. Örülj neki, hogy Isten adott vitamint, és ő az, aki ellátott mindennel, te nem győztél. Te csak egy versenyző vagy, tudod? Versenyzöl. Sokszor idővel tér el határokkal, de versenyezhetsz úgy is, hogy kaptál hozzá mindent, hogy a célig eljussál. És ez egy örök cél, mert mi a célt úgy nézzük, hogy hát majd felnő a gyerek, meg nyugdíjba megyek, meg elvisznek a temetőbe. Valahogy ezek a céljaink le vannak szakaszolva. Nem, Istennek egészen más céljai vannak, egészen más gondolatai vannak. És amikor ezt a proféciát, ezt a intést és egyben kegyelmi javaslatot és áldás közli Ézsaiás son keresztül a válaszott népnek Isten, azért ott van, hogy az ő igéje olyan, mint az eső, amik lehorra és gyümölcsöt terem. Érdekes. Eső terem gyümölcsöt, dehogy is. Az eső, Isten igéje az, ami elindít benned, bennünk valami életet, aminek gyümölcsei lesznek. Igen. És nem tér vissza, gyümölcstelenül nem tér vissza. Isten igéje nem tér vissza. Ha Istennek van egy akarata te rólad, akkor annak lesz egy következménye, hogy Istenet megjelensz háladással, hogy köszönöm Istenem. A te akaratod beteljesülése az a gyümölcs, amit most én így eléd teszek. Mert minden embernek a hálaadás alapvető dolgának kellene lenni. Sokan azt mondják, hogy majd kimondok valamit a Biblia szerint, hogy ez van, és akkor az úgy meg fog történni, és az ige működni fog. Ne csináljunk karizmatikus varázslást, ez így nem működik, de működhet, de akkor nagyon rosszul, ártalmas számunkra. Ha Istennek az igéje megszólít, az adjon életet a benned levő magnak. Adjon életet annak, amit neked akar Isten, hogy gyümölcsöző legyen az életedben. Isten igéjének kell kinyitni benned minden talentumot, minden, ami életi kell, hogy kelljen. Az lehet szolgálatok, ez a bármi. Mindent. Mert annak kell visszamenni, annak a gyümölcsének. Isten a választott népnek ilyen képekbe mondta el az ő kegyelmi ajánlatát. Én adok neked igét, hogy visszatad, tud adni nekem a gyümölcsöt. Én adok neked olyan gondolatot, ami nem 10 évre, 5 évre, bármennyire szól, hanem örökre. Mert ez az egyedüli út arra, hogy ebből a bűnös állapotba kijöjjünk. És ott lehet előttünk a példája Izrael népének, ezt nem hallotta meg a nép. Nem sokára fogság. Nem sokára Babilon. És én úgy gondolom, és nem manipulálok most senkit érzelmileg, amikor Isten szól, egy kicsi szájra magasról. Nem magad a Isten higgyed. Ne dicsért, hogy milyen okos fejed van, hogy gondoltam valami jóra, és megcsináltam. Én vagyok a kóser, a tuti minden. Állj meg, és minden egyes gondolatodat tedd oda vizsgálni Isten elé. Tedd oda. Mert akkor tudsz csak megmaradni. Amikor Izrael népe elhízott, Jesurun kirúgott, mondja egy másik profécia, amikor tényleg elhájasodott, amikor tényleg a jólét volt rajta, akkor került. Az az ítélet alá, amit Isten akkor elrendelt, hogy odaadnak másoknak. Ma ez nem úgy működik, hogy Isten ítél, mint a választott népet. Most az ítélet és minden következmény, ami saját akaratunkból van. Ha én magamnak Istenítem, vagy Isten helyett más Istent helyezek magam fölé, akkor Isten azt mondja, jó, te akartad, én nem szólok bele. Minden, de minden fogságunkért, minden Babilonunkért, minden tragédiáért, mindenért saját magunk felelősök. Nem Isten tett téged azzá, aki vagy. Nem Isten tett téged Istenné, hanem az, hogy Isten lettél, te elvesztetted Istennel a kapcsolatodat. Elvesztetted azt a gondolatod, ami az örökre vezet el, és a hétköznapokra, a tőzsdére, vagy bárhova viszel téged. Igen. Mert nézed az árfolyamokat, a profitszerzést, érzed a jó nőket, a rossz nőket, mindent nézel, és a mulandóra tekintesz. Mindig, mindig jobbat, többet, újabbat, mondhatnám az olimpiának a jelszavait. A magad kis olimpiáját éled, amiben igazából nincs verseny, nincs győztes. Abban csak harc van, meg valamilyen plecsni. Ne játsszuk ezt az olimpiát. Maradjunk az, aki Isten gondolatában, akaratában. Szabad a lehetőség, és Istennek a legnagyobb ígérete, ami ebben az Ézsaiás részben benne van, nálam bőséges a kegyelem. Nem tudsz olyan hülye lenni, hogy Isten meg ne bocsásson. Bocsánat, ilyen szavat kell mondanom, de így érthető, ugye? Mert valahol, amikor az ember önmagába bízik, akkor pontosan az. Mert ha bele gondolok, azért nem vagyok én akkora, mert mindig van nálam nagyobb, meg kivitelezhetlenebb, meg erősebb, és minden. Én úgy gondolom, őszintének kellene lenni. És amikor nagyon el vagyunk telve önmagunktól, akkor van a nagy veszély. Akkor van, és én hálát adok Istennek, hogy ilyen nagy veszélynél, akár Ézsaiás szavaival is kell szólni, állj meg! Térj meg, térj vissza, mert baj van, túlléptél magadon. Térj vissza. És így válik a Rosh Hashanah az új év előtt örömhíré. Vissza lehet lépni, mert van kegyelem. Bőséges kegyelem. És számunkra ez az áldás. És ez az örömhír, az az örömhír, ami most új év előtt a zsinagógákban elhangzik. És bárcsak ott is megértenék.